világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Elias Darouzs, libanoni magyar politológus kutató van velünk. Jó estét kívánok! A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett doktori fokozatot és szűkebb témája a szíriai menekültválság hatása a libanoni államra. És jelenleg most Beirutban van, ugye?
Igen, jó napot kívánok! Jó estét.
Milyen a helyzet most?
Ugye egy évvel körülbelül, október 8-án elkezdődött egy háború a dél-libanoni fronton, a Hezbollah és Izrael között. Ez az elmúlt két héten nagyon sokat eszkalálódott. Ugye hallottunk, ami történt a csipogó merényletről, meg utána, amik bejöttek, ugye bekövetkezett egy ilyen nagyobb izraeli légi csapás, sok Hezbollah célpontokra a Libanon egész területén, ami ugye elindított az országon belül egy belső menekült hullámot. Most a jelen pillanatban 1.2 millió menekült, belső menekült libanoni van, akik a harcoktól menekültek, meg a bombázástól, akár a dél-libanoni határ településektől befelé, észak felé, vagy az észak-keleti régiókból, ahol a Hezbollah ugye elég erősen jelen van, onnan is más irányban. Nyilván tehát a helyzet az pánik, félelem, nagyon sok a logisztikai probléma, a menedékhelyek már teltházat mutatnak, a templomok és mecsetek és a civil társadalom próbál erre választ adni, de nyilván a libanoni állam ugye tudjuk, hogy körülbelül már egy 4 éve összeomlás és nagy krízisben van, gazdasági és politikai krízis alatt van, tehát nem tud rendesen választ hozni erre a nagy belső krízisre. Így tehát a helyzet az eléggé problematikus, az emberek nem tudják, hogy miből fog állni a jövő, mert előre láthatóan ennek most a jelen pillanatban nincsen megoldása.
Nézzük akkor, próbáljuk meg föltérképezni, hogy ez a helyzet hogyan alakult ki az elmúlt évtizedekben, mert ugye ez nem egy tegnapi történet, nem is tegnap előtti. Több izraeli megszállás volt Dél-Libanonban, több kivonulás, több háború vesztett, vagy éppen megnyert háború a Hizbollah ellen, és most ott tartunk, hogy egy tulajdonképpen még a gázainál is sokkal erősebben fölfegyverzett és Irán által természetszerűleg nagyon erősen támogatott. Hát kettős hatalomról van szó, ugye van egy politikai szárnya a Hizbollahnak, amelyikben van a parlamentben, és hát meglehetősen uralja azt, és van egy katonai vagy félkatonai szárnya. Nézzük, hogy ez az ország, amelyet a II. Világháború után, mondjuk az elsősorban Beirutra vonatkozott, a Közel-Kelet Párizsának nevezték, ahol békében éltek egymás mellett keresztények, síita és szunnita muszlimok tulajdonképpen, és ez a helyzet, amelyik egyébként nagyon sok turistát is vonzott ide, és élhetővé tette ezt az országot, ez ment tönkre az ezt követő évtizedekben. Nézzük mondjuk a 20-as évektől, amikor Nagy-Libanon egyáltalán létrejött, francia mandátum, ugye a francia megszállás, Szíria és Libanon összekapcsolása, aztán 1926-ban megalakul az önálló Libanon, de még mindig francia fennhatóság alatt. Nézzük ettől a perctől kezdve, hogy hogyan alakultak a dolgok.
Elsősorban, ahogyan mondta, Libanon egy eléggé divers és különleges ország, abból a szempontból, hogy elég nagyon kicsi ország, tehát 10.000 négyzetkilométer, azaz 9-szer kisebb, mint Magyarország. De azon belül egy nagyon nagy a földrajzi és a társadalmi diverzitás, és azért is volt ennyire híres. Az elsősorban azt kell tudni, hogy ugye ez egy mediterrán ország, tehát a keleti mediterrán oldalán fekszik, és akkor a mediterrán tengertől ugye egy ilyen sávban van Libanon északtól délig, az egy ilyen 220 km hosszú ország, amin párhuzamosan a tengerpartra a libanoni hegység van, ami egyből kitör így a tengerből, és egészen a magas havasokig 3000 méterig megy fel. Ezt el lehet képzelni, mennyi, hányfajta éghajlat van, de az éghajlatokon tovább, és a például a hegyekben 10 méteres hó van télen, a tengerparton meg akkor is kisüt a nap, akkor 20 fok van, és az egy fél órán belül fel le lehet menni, azért is sokszor sípályák is alakultak ki, ahova még mindig járnak az emberek. Viszont, ami nagyon fontos, az az, hogy társadalmilag is nagyon vegyes és diverz egy ország. Tehát, amikor a franciák megállapították ezt az országot 1920-ban, és az első alkotmány is le lett írva 1926-ba, az állam az elismerte a történelmi 17 felekezeteket, azok ilyen vallási kisebbségek, akik itt éltek mindig is. És nagyon vegyesen, nyilván minden térség más, többség van, például Dél-Libanonban mondjuk ott az egy sejta, a délvidék az sejta például többségű, de az nem jelenti azt, hogy nem zárja ki, hogy vannak keresztény falvak, vannak drúz, és szunita falvak is köztük. Na és akkor így emiatt alakult ki az úgynevezett konszociális rendszer. Az egy olyan rendszer, amiben a vallási felekezetek kvóta-szerűen vannak reprezentálva a méretükhöz képest aránylag az állami intézményekben. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy egy ilyen rendszerben a döntéshozás csak konzenzus alapján működik. Tehát egy fél, egy valaki, egy párt nem tud egyedül uralkodni. Amitől nyilván nagyon nehéz a döntéshozás, és minden így el van osztva egyformán a keresztények és a muszlimok között. Például a parlament. Ugye a parlament a 128 képviselőből áll, annak a fele az mindig keresztény, a fele meg mindig muszlim. És így vannak elosztva az ülések is kvótaszerűen a választási körzetekben. Ez az úgynevezett munaszafa arabul. Tehát, hogy el van felezve a két nagy vallás között, a keresztény és a muszlim között. Így tehát, de a felső az államban is, a köztársasági elnök például az mindig keresztény maronita. A miniszterelnök az mindig muszlim szunnita, és a parlament elnöke az mindig muszlim séita. És akkor így tovább az összes intézményen belül is el van osztva körülbelül, hogy ki milyen vallásuk kell, hogy legyen. Tehát ezek a felekezetek, így ha alkotmányi jogilag akarunk beszélni, ezek a felekezetek egy ilyen köztes stráta az állam és az egyéni polgár között. Sokan ezt úgy nevezik, hogy személyi föderalizmus, mivel a személyi státusz, vagy a személyi alapok a felekezetek szabályozzák. Ez nyilván nagyon nehezen lehet megérteni egy nyugati szemszögből, de adok ezzel egy példát, lehet, hogy könnyebb lesz így megértelmezni. A házasságkötés vagy a vállási jog például. Az attól függ, hogy ki milyen vallásból származik, mert például Libanonban nincsen polgári esküvőkötés. Nincsen polgári esküvő, csak vallási esküvő van. Tehát ha valaki mondjuk görög katolikus, és elvesz egy valakit, és aztán el akarna válni, az nagyon nehéz, mert ugye a katolikus egyház az csak bizonyos esetekben tudja elfogadni a vállást. Uh-huh. És ugyanúgy viszont egy másik libanoni, aki mondjuk a szomszédja az első a görögkatolikus libaninak, annak meg más, mondjuk szunita, az meg nagyon könnyen tud elválni, mert bemegy újra a sejkhez, aki nyilván egy hiteles, elfogadott sejk, állami sejk, az mondjuk ahhoz bemegy, és háromszor kell kimondani két tanú előtt, hogy elválik, aláírni a papírt, és ennyi. Ez az, és ebből jön ez a szó, hogy itt nem egy földrajzi föderalizmusról van szó, hanem egy személyi. Tehát nem attól függ, hogy valaki hol van, mint mondjuk Amerikában melyik államban, hanem hogy ki. Így tehát valaki akár lehet ateista is, viszont a papíron és a jogszabályban ő egy felekezethez tartozik.
Kezdem megérteni a dolgot, meg a bonyolultságában is, hogy aztán ez hogy működik, persze a hétköznapokban az más kérdés. De nézzük magának az államnak a működését. Ugye 1943-ban voltak a választások, amikor a franciák, hát először börtönbe zárták a francia mandátumot, felmondom miniszterelnököt, aztán kénytelenek voltak kivonulni Libanonból 1946-ban, és innen számítjuk tulajdonképpen a mai független Libanont. De hát 1946-ban vagyunk, közeledik Izrael megalapítása, az ENSZ általi jóváhagyása, és közelednek az arab-izraeli háborúk. Hogyan és miként vészelt át, ha egyáltalán, ezeket az időszakokat mondjuk 1973-ig, mert utána ugye kitört egy polgárháború Libanon?
Igen, itt először el kell mondani, hogy ami történt, ugye abban a Libanonban, ami akkor született, teljesen más időszak volt még akkor, tehát ott még kevesebb volt a népség, és még nem voltak a felekezetnek a elitjei is mind kialakulva úgy, mint most. Főleg a maronita keresztény és általában az összes keresztény kisebbségeknek az elitje volt akkor kialakítva, és ők uralkodtak anno. Ez az úgynevezett maronitizmus, tehát a maronitizmus politika, ami egészen 75-ig tartott, mert akkor fölénybe voltak az államon belül. Azért hozzárok még egy-két dolgot itt úgy a működéséről, mert nem lehet megérteni így a politikai pártokat sem, ha valaki nem látja át egy kicsit, hogy hogyan működnek ezek, mert a politikai pártok nem a társadalmi különböző rétegeket képviselik, hanem a felekezeteket. Itt hát például az első pártok is, akik voltak Libanonban, például a maronita falangista jobboldali párt, az mondjuk tudjuk, hogy az egy keresztény párt. De például a szocialista párt sem egy szocialista párt úgy, mint Európában, hanem a drúzoknak a pártja. És így minden párt ugye a saját felekezeteiknek az érdekeit képviseli így a parlamenten belül. Most visszatérve, hogy mi történt az új Libanonban akkor, amikor tett és független lett 1946 után. Ugye csak egy-két évvel azután, hogy a franciák kivonultak Libanonból, ugye az első arab-izraeli háború volt, ami által megszületett az izraeli állam 1948-ban, ami egy nagyon nagy menekült hullámot okozott, ugye, mert hogy az akkori izraeliek kiűzték, kitelepítették, vagy elszöktek a palesztinok. És így tehát körülbelül egy 100 000 palesztin menekült került Libanonban 1948-ban, 1949-ben, akik letelepedtek menekült táborokba a nagyvárosok körül. Beirut, Szidon, Tír, Baalbek, Tripoli. De ezek a menekült táborok, ugye, mert úgy volt, hogy csak egy-két évig, öt évig, hát addig, amíg tart ez az egész, és aztán még visszatérnek oda, de nyilván most már 70 év elteltével még mindig itt vannak, és ezek a menekült táborok, ezek az idő, az évek során átváltoztak ilyen, úgy mondanám, ilyen favella-szerű nyomornegyedekén. De nyilván ezek a palesztinok, akik most már körülbelül 300-400 ezeren vannak még mindig itt, azok sohasem lettek letelepetve, mert hogy ugye, ahogy mondtuk, hogy ez az egész rendszer, konszociális rendszer egy ilyen vallási egyensúlyon van, így ha mondjuk ez a 300-400 ezer szunnita muszlim palesztin megkapná a libanoni állampolgárságot, akkor meg megbillenteni ezt a kényes egyensúlyt. Így tehát ez egy örök tabu, és ezek a palesztinok körülbelül, ha még itt, akkor is, ha itt élnek, ki vannak zárva a társadalmi és politikai életből. Utána az 50-es, 60-as években volt az az úgynevezett aranykora Libanonnak, viszont az szépen lassan nem tudott neutrális maradni a sok fejlemények körül, ami voltak itt a térségben, és így az történt, hogy bele lett avatva a palesztin-izrael konfliktusba elég gyorsan. Például az első ilyen, ami történt, az az, hogy a palesztin felszabadítási front, ugye, aki eleinte Jordániából tevékenyskedett, ugye tudjuk, hogy Yasser Arafat is ott volt, de a fekete szeptember után, amikor a jordán király légierővel és a hadseregével elszámolt velük, akkor a libani palesztin táborokba menekültek. Főleg, hogy 1969-ben a kairói egyezmény jött létre, ami a libani kormány elismerte a palesztin felszabadítási gerilla harcosoknak a jogát, hogy Dél-Libanonból indítsanak gerilla akciókat Izrael ellen. Na és nyilván ezt Izrael nem engedte meg, és folyamatosan a 70-es években nagyon sok visszacsapás történt. Nem csak a palesztin felszabadítási front ellen Libanonban, hanem a libanoni hadseregre, meg a libanoni falvakra is egyaránt. És azután tört ki a libanoni polgárháború 1975-ben, aminek a palesztinok is nagy része voltak. Ugye úgy kezdődött is az egész, hogy a palesztinok és a keresztény térső jobboldali milíciák kezdtek el egymás ellen harcolni. Mert nyilván főleg a keresztények féltek attól, hogy a palesztinok át akarják venni, és ez lenne egy pót ország a palesztinoknak. Izrael, ugye, ahogy mondtam, hogy a gerilla harcosok ellen, vagyis a harcolt folyamatosan, és nem akarta, és visszacsapással akarta mindig visszatartani őket. Addig tartott ez az egész, amíg 1982-ben úgy döntött, hogy megszállja Libanont, hogy végezzen ezzel a problémával. Így tehát 1982-ben Izrael megszállta Libanont egészen Beirutig, és Beirut volt így az első arab főváros, amit az izraeliek megszálltak, és kiűzte a palesztin felszabadítási frontot egy nagyon hosszú háború után. A palesztin menekült front Yasser Arafattal egy egyezmény alatt kilettek menekítve Tunéziába. És tudjuk, hogy utána nagyon nagy atrocitások is történtek, a Szabra és Attila mészárlás, amit a keresztény szélső jobboldali milíciák csináltak.
Bocsánat, erről beszéljünk azért egy picit. Ugye a Szabra és Attila, amiről mondja, ez a menekült tábor, és a keresztény falangisták, a falangista ugye egy spanyol szó, itt azt jelenti, hogy fegyveres keresztény csapatok, amelyek behatoltak ezekbe a palesztin helyiségekbe, vagy palesztinok által lakott helyiségbe, és megölték Bashir Gemayát, a palesztinoknak a vezetőjét, És hát ez egy örök palesztin sérelem, hogy nem csak a keresztények ezt megtehették, hanem a izraeli csapatokat gyakorlatilag gond nélkül végignézték az egész mészárlást, ami két napig tartott. És utána, de hozzátartozik a történethez, hogy az izraeli bíróság megállapította Izrael felelősségét a mészárlásban, és Sharon védelmi miniszternek le kellett mondani ezután. Bocsánat, csak ez hozzátartozik még.
Persze. Igen, és ahogy mondja, a falangista párt ugye az az egyik legrégebbi libanoni párt, de ahogy mondtam, a polgárháború kitörésével a politikai pártok Libanonban felfegyverezték magukat, és mindenkinek lett egy saját milíciája. És az a milícia volt az, aki behatolt Szabra és Satillába, és lemészárolta az ottani lévő civil palesztinokat, mivel a fegyveresek meg elindultak Tunézia felé. Na és akkor utána, ugye itt volt Izrael, nyilván, amikor van egy megszálló hadsereg egy országban, akkor megszületik egy helyi ellenállás. És akkor így jött létre egy helyi ellenállás az izraeli megszállás ellen, de az elején ez az úgynevezett ellenállás, ez úgy jött létre, hogy volt egy úgynevezett nemzeti front, aki egy olyan nagy koalíció alatt harcolt, amiben nagyon sok pártok voltak, libanoni pártok, főleg baloldali pártok, például a libanoni kommunista párt, a libanoni szocialista párt, és a szír nacionalista progresszív párt is például, és stb. De ugyanakkor nem kell elfejteni, hogy 82-83-ban vagyunk, és 1979-ben oda Iránba ledöntik a sáhot, és a Khomeini jön hatalomba, aki egy radikális iszlám séita militáns ideológiát hoz létre, és amit elkezd exportálni. Hova exportálja? Olyan helyekre, olyan országra, ahol séiták van. És mivel Libanon az egyik olyan ország, ahol a séiták élnek, főleg Dél-Libanonban és Észak-Kelet-Libanonban, a Bekáa-völgyben, így szépen lassan 82-től megalapította a saját emberei által ideológia, tehát a követői, mert voltak követői itt is, a Khomeininak, és így jött létre a Hezbollah.
Ami ugye Allah pártját jelenti, arabul.
Igen, Isten pártját, azt jelenti szó szerint.
Igen.
Tehát Isten pártja.
A Hezbollah harcosainak a kiképzését Irán biztosította, ugye? Meg a fegyvereket is.
Igen, az elején, tehát a legelejétől kimondottan az irániak voltak azok, akik kiképezték és fegyverezték fel a Hezbollát. És ez nyilván ugyanabban a korszakban is esik, a regionális és nemzetközi viszonyokban is, mert ami a legerősebb ellenállás volt Izrael ellen annól, ugye a libanoni kommunista párt, ugye pont akkor volt Gorbacsev, és már a Szovjetunió már ment tönkre, így már nem tudta ezt pénzelni és alátámasztani, így tehát szépen lassan a Irán vette át ezt, és a Hezbollah lett a legerősebb, és monopóliumba került az évek során, mint az egyetlen ellenállási mozgalom Dél-Libanonban az izraeli megszállás ellen.
De azért így jegyezzük meg, hogy nem csak a ellenállási mozgalomnak lett a vezető és a fogó szervezete, hanem gyakorlatilag, hogy mondjam, csak megszállta, uzurpálta a libanoni belpolitikát. De azért ne felejtsük el, hogy Libanonnak még mindig van hadserege, csak nem igen hallunk róla. Mert hát a Hezbollah az, amelyik harcol, és van egy libanoni politikai élet, amelyet a Hezbollah politikai képviselői ellenőriznek. Mennyire lett fogja a Hezbollahnak a libanoni állam, és mikortól?
Ez így tökéletes, mert nyilván itt a polgárháború időszakjáról beszéltünk, ami 75-től 90-ig tartott, amikor ugye az állami intézmények szétestek, és a libanoni a libanoni hadsereg is akkor megsemmisült. Na és akkor így jön a polgárháborúnak a vége, ami a Taif egyezménnyel történt 1990-ben, ami által az összes milíciának le kellett tennie a fegyvereit, de kivéve a Hezbollának, aki egy ellenállási mozgalomnak számított így a belpolitikában. Ez nyilván ugye akkor a szír hatalom alatt is volt Libanon, mert szír megszállás volt, a szíriai állam megszállás alatt, hadsereg megszállás alatt volt Libanon 2005-ig, és mivel akkor már jóba került a Hafez al-Assad, Szíria és Irán, így megtartották, mint egy erős eszköznek a Hezbollát. Aki gerilla mozgalomként funkcionált és folytatta a támadásait Dél-Libanonban egészen 2000-ig, addig, amíg az izraeli hadsereg nem vonult ki teljesen Dél-Libanonból. És akkor itt jön az a szakasz, amit most említett, hogy a 90-es évekig a Hezbollah nem akart beavatkozni a belpolitikába, nem akart úgy működni, mint egy párt, hanem csak mint egy, mert ugye olyan ideológiája van is a Hezbollahnak, hogy az egy sejta radikális iszlamista párt, ami azt jelenti, hogy ők nem hisznek az államokban, a nemzetállamokban, hanem ők egy nagy pán-siaid vagy pán-iszlám államot akarnak, egy teológiai államot akarnak létrehozni. Nyilván azóta, például 2011-ben ezt erről lemondtak teljesen, viszont abban az időben kérdőjeles volt. Ez van es években folyamatosan bementek a libanoni politikai életben, ahogy mondta, bekerültek a parlamentben, és a többséget mindig a sejta többségük lakott körzetekbe, ott mindig azóta az utóbbi 30 évben mindig megnyerték a választásokat. Így tehát a 2000-es évek után a kormányba is bekerültek, mint miniszterek, és szépen lassan ugye nagy koalíciókat és mindenféle megállapodást kötöttek sok párttal, köztük keresztény pártokkal, például 2006-ban az akkori legerősebb politikai, keresztény politikai párttal, a Michel Aoun pártja, aki utána ugye köztársasági elnök is lett, és ez a tengely volt az, ami vitte a politikai életet, főleg a 2010-es évektől egészen a mai napig. Ez miért fontos? Mert hogy amikor valaki azt hiszi, hogy úgy gondolja, hogy a Hezbollah átvette a hatalmat Libanonba, az nem ilyen egyszerű. Mert ha visszamegyünk megint, hogy hogyan működik a libanoni belpolitika, és hogyan működik a libanoni rendszer, ugye a libanoni rendszert egy párt, egy felekezet nem tudja átvenni teljesen, mert ugye ez egy konszociális rendszer. De nyilván a Hezbollah, mivel fegyverzett és elég erős, így ő a legerősebb helyi a figura, és ezáltal úgy tud hatást tenni a libanoni belpolitikára, amilyen más párt nem tud nyilván. És sokszor ezt ki is használta szépen, és úgymond az asztalra csapott, hogy az legyen, amit ő akar.
Voltak éppen akkor, ha most megpróbáljuk összefoglalni, hogy Libanont, mondjuk a 2000-es években ki és hogyan befolyásolta, akkor ott van Szíria. Szíria, amelyik gyakorlatilag a saját területének tartotta Libanont, azt hiszem, hogy az Assad korszakban kimondva vagy kimondatlanul, visszautalva arra, hogy a francia korszakban ugye Nagy-Szíria néven ez a két terület összetartozott, és igazából nagyon sok mindenben hasonlítanak egymásra, életmód, nyelv, stb. A másik pedig Irán, illetve Iránon keresztül a Hezbollah, amelyik ugye a belpolitikát elkezdte dominálni, és hát délen ott volt Izrael, amelyet viszont folyamatosan provokáltak a a palesztin, hogy mondjam, csak a palesztinából elüldözött palesztinok, akik, mint mondtam, 3-400 ezeren voltak már a táborokban, és hát olyan nagyon sok mindent nem is tehettek volna meg, nem is, és hát nagyon sok mindent nem is tehettek azon kívül, hogy megpróbálnak valahogy vagy hazaérni, vagy ellenállni, vagy különféle szervezetekhez csatlakozni, és hát jó részt ez történt. Tehát rendkívül sok minden befolyásolta és fogta harapófogóba ezt a nagyon pici államot. Innentől kezdve beszélhetünk egyáltalán a libanoni államról?
Igen, a libanoni állam emiatt nyilván nem olyan kifejlett és erős, ahogyan az emberek el tudják képzelni az államot, mint mondjuk egy európai államot, és egy olyan kategóriába tartozik, ami angolul egy fragile state, törékeny állam kategóriához tartozik, ami egy ilyen köztes állapot a nem létező állam között és az erős, mondjuk nyugati féle állam között. Mert itt az intézmények ugye akármennyire is vannak, viszont nem úgy működnek és nem tudnak úgy működni, mint normálisan egy mondjuk nyugati országban. Itt nyilván az is közrejátszik, hogy Libanon sohasem volt olyan stabil, mint mondjuk egy nyugati ország, vagy akár a térségen belül is voltak olyan országok, akik elég egységes kormányzási alatt vannak, mint mondjuk Jordánia, akik tudott úgymond alakulni, és ki tudta alakítani ezt a erős állami intézményt.
Hogy jutottunk el a mostani helyzetig? Ugye abban a pillanatban, amikor a Hamász egy tömeggyilkos támadást indított el Izrael ellen, addig a pillanatig szorványosan, de egy folyamatos feszültség és hát lövöldözés, hogy mondjam, csak rakétaváltás mindig volt Izrael és a Hizbollah között, de ez nem fajult háborúvá, és most azzal fenyeget, hogy háborúvá válik. Abban a pillanatban, amikor Izrael a gyilkos támadás megtorlásaként betört Gázába, abban a pillanatban a Hizbollah is megkapta az utasítást Irántól, hogy vegyen részt ebben a háborús kiterjesztésben, gyakorlatilag, hogy mondjam, csak lehetőséget adtak arra Teheránban, hogy így két oldalról törjék meg Izrael államot?
Ez szerintem nem ennyire egyszerű. Nyilván a Hezbollah az egy iráni proxy, viszont van némi független akarata is. Ebben a háborúban most még nagyon nehéz átlátni, hogy hogyan történt minden. Ugye erről is volt szó, hogy most a Hamász támadásról tudott-e Irán, tudott-e ez az egész, vagy nem. Viszont amit tudni kell, az az, hogy mi történt pontosan azóta. Ugye a dél-libanoni front az 2006-os háború után viszonylag nyugodt front volt. Az ENSZ által bevezetett 1701-es határozat alapján a déli front ténylegesen egy nyugodt front volt egészen október 2023-ig. Na és akkor a támadások után, a Hamász támadás után október 7-én, október 8-án a Hezbollah kinyitotta újra ezt a frontot, és úgy nevezte, hogy ez egy szolidaritási front. Ezáltal azt akarta elérni, hogy, tehát szolidaritás Gázzában, azt akarta elérni, hogy a saját diskurzusa szerint, hogy az izraeli hadsereget fenntartja.
Tehát, hogy megossza.
Szinten, és hogy ne teljes erővel menjen be Gázzába. Tehát nyilván én szerintem a Hezbollah az nem működik, és nem tud olyan nagy döntéseket hozni anélkül, hogy Irán jóvá hagyja. Viszont van egy bizonyos olyan, amivel tud mozogni. Tehát az még neki megvan adva. Most, hogy, és ez nagyon is jól látszódik a mostani fejleményekben. Nagyon sokat halljuk és látjuk, és nagyon sok elemző is mondja, aki közel áll például a Hezbollah vagy máshoz, hogy az utóbbi időben ugye a háború úgy eszkalálódott, hogy Izrael rá észrevette, hogy hogy ez az elrettentési politika, ami eddig voltak vörös vonalak, nem kimondott vörös vonalak a Hezbollah és Izrael között, de az izraeli hadsereg az utóbbi egy évben folyamatosan tesztelte ezeket a vörös vonalakat, és ahogy eszkalálódott a helyzet, így látta, észrevette, hogy a Hezbollah nem csapott vissza úgy, ahogy elvárta volna a vörös vonalak által kiszabott ilyen úgymond egyensúlyban. Emiatt ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ez a visszafogottság, ez a Hezbollah által vezetett visszafogottság, ezt az irániak akarják, mert ugye az irániaknak meg nincs érdekük most, hogy egy nagyobb konfrontációba kerüljenek Izraellel, ami miatt az Egyesült Államok is belemennének ebbe a háborúba, és nem pont most, miközben Irán egy pár hónapnyira áll az atomfegyvertől. Tehát nyilván nem az érdeke, hogy most legyen egy nagy háború, és most legyen egy eszkaláció.
Ez nem úgy tűnik föl a nemzetközi téren, mintha a Hezbollah visszafogott lenne, sőt, úgy sem tűnik föl, mintha Irán visszafogott lenne. Mert Irán ugye a Hezbollah, illetve a Hamász vezető rétegének a Izraellel történt meggyilkolása után folyamatosan visszacsapott, és gyakorlatilag olyan erővel, amitől már megrettentek a nemzetközi szakértők, hogy ebből hát egy tartós és nagyon kitérett eszkaláció lesz. Ön azért úgy gondolja, hogy ez nem fog bekövetkezni? Tehát tulajdonképpen Irán megpróbál mérsékletet tanúsítani még ilyen körülmények között is?
Én szerintem Irán nagyon pragmatikusan játszik, mert az iráni érdeke, Iránnak az érdeke az az, hogy a rezsimje, a rendszer az túlélje ezt az egészet. Így tehát nagyon pragmatikusan viselkedtek eddig, nem jó szívből nyilván, hanem azért, mert félnek attól, hogy ugye nagyobb a belső és a külső feszültségek, Iránon belül ugye a gazdaság sem működik rendesen, tudjuk, hogy az elmúlt 3-4 évben mennyiszer törtek ki ilyen nagy tüntetések a kormány ellen. A mollah iszlamista rendszert ugye a nép már nem nagyon szereti, egyre több ugye azok az emberek, akik úgy vélik, hogy ennek már meg kéne szűnnie, vagy megváltoznia. Így tehát nagyon féltik magukat. Egyrészt tehát a kormányon belül a nomenklatúra félti magát. Így tehát mindent megtesz azért, hogy mérségletesen próbáljon és pragmatikusan tudjon működni. És megint azt mondom, hogy nem jó szívből. Tehát amit látunk itt az elmúlt pár, főleg napokban is, ami történt, az, hogy nagyon is úgy látszódik, legalábbis innen, hogy az irániak bele lettek kényszerülve ebben az eszkalációban. Tehát ugye tudjuk, hogy a nyár folyamán egy 24 órán belül a Hamas líderje Haniyeh meg lett gyilkolva Teheránba, ami egy nagyon nagy csapás volt Iránnak szemben, a büszkeségének is. És ugyanakkor másnap a Hezbollah egyik legmagasabb vezetője, Fuad Shukr is meg lett gyilkolva itt Beirutban, és az irániak azóta is mindig is mondták, hogy erre válaszolni fogunk. De a válasz nem jött be, láttuk jól, hogy azóta is, és csak mondok egy példát, hogy itt például a libanoni nép többsége, ahogy láttam, én is hallottam, azt már ilyen humorral fogta fel, hogy na persze, Irán majd a jövőben egyszer valamikor válaszolni fog. És ezt az irániak nagyon is jól megértették, hogy egyrészt azok a népek iránt is ugye az image-je, a képe, ahogyan kinéz, az is meg tud változni, és az elrettentési képessége is, mivel folyamatosan, ahogy még nagyobb csapások estek, például amikor már most már 2 hete olyan fajta eszkaláció történt Libanonon belül, ami által az izraeli légierő ugye több mint 2000 csapást végzett el Libanonba, aminek több mint 2000 áldozata is van, köztük nagyon sok civil, és de akár orvos és egészségügyi szolgálatban dolgozó ember is esett áldozatul. És ugye Hassan Nasrallah-t is megölte, a Hezbollah-nak a vezetőjét. Na itt most már bele, tehát hogy itt most már volt ez a pont, ami után úgy látom, és sokan úgy látják, hogy Izrael belekényszerült, vagy bocsánat, Irán már nem tudott mit csinálni, de most már ha a képét, az image-ét meg akarta menteni, és ezt az elrettentő képességet meg akarta menteni, így kellett valamit csinálnia, és így jött ez a nagy támadás két nappal ezelőtt Izrael ellen, amit láttunk ugye ezzel a 200 rakétával. Ami amúgy, igen, bocsánat.
Csak azt akartam közben vágni, bocsánat, hogy és mi történik közben a Hezbollah-hal? Tehát a Hezbollah megtörte, hát az, hogy elvesztette a vezető rétegének a jelentős részét, meg hogy gyakorlatilag megszégyenítették, és hát súlyos sebeket okoztak ezzel a csipogó történettel az izraeliek. Ettől még a Hezbollah létezik. Tehát ettől még egy komoly politikai és katonai erő. Mi lesz ezzel az erővel? Sikerülhet-e megtörni legalább annyira Izraelnek, mint amennyire Gázában a Hamas sikerült úgy, ahogy megtörnie?
Hát pontosan. A Hezbollah egy nagyon nagy erő. Ugye nagyon sokan el is ismerik, hogy ez a Hezbollah a legnagyobb, legerősebb nem állami szereplő, fegyveres szereplő a világon. Miért? Mert ugye egyes satszolások alapján ugye 20 és 30 ezer katonája van, vagy fegyveres embere, de ehhez még jönnek azok, akik, tehát a rezervisták, akik még hozzá csatolhatnak, sokan úgy állapítják, hogy ez még egy plusz 50 ezer. És azon belül is ugye van 2500 egy elit ereje, a Radwan ereje, aki nagyon sok tapasztalatot szerzett például a szíriai polgárháborúban, és akiknek egy része ugye most a déli fronton is vannak itt Libanonban. Nyilván azt, hogy Izrael sikeresen ki tudta likvidálni tudta a nagy vezetőket, ugye a magas vezetőségben ugye Izrael tényleg egy két hét alatt körülbelül az összest megsemmisítette. Viszont ahogy ön is mondta, ez egy olyan politikai párt és egy milícia, aki eléggé szervezett, és szerintem, ha sokat is veszített, mert nagyon sokat veszített, ki fog tudja majd heverni ezt, és egyből ki fogja tudja cserélni ezeket a vezetőket, és nem kell elfelejteni az ideológiát. Ugye a Hezbollah az egy sejta militáns csoport, aki a sejizmusnak a dogmatikus vallási ideológiára épül, ami azt jelenti, hogy például a mártírt keresik, tehát a mártirológiába hisznek, ugyanúgy, mint például, ha mondok egy példát összehasonlítás képest, ugye Jézus mártírként halt meg a kereszten, fel lett feszítve, hogy mindenkit megvédje a világot. Ugyanúgy ugye a sejta martirológiában ugye a Hussein halála azt még mindig a sejták azt nagyon is ünneplik, és minden egyes Hezbollah és a sejtákon belül még megvan ez, hogy is mondják, tehát hogy megerősítik a martirológiát, tehát hogy nem félnek attól, hogy mártírként halnak meg, és ez mondjuk morálisan is nagyon erős tud lenni. Na, amit még hozzátennék, az az, hogy a Hezbollah az utóbbi évtizedekben, főleg 2006 után, és főleg a szíriai polgárháború után annyit nőtt, hogy körülbelül egy ilyen hadseregként nőtt. Na most, ha az izraeliek csapások után szerintem vissza fog térni az előző helyzetére, ami végül is egy gerilla militáns mozgalom. És ez nagyon jól is látszódik, hogy a nagyon intenzív légi csapások után is, amikor Izrael 3 nappal ezelőtt úgy döntött, hogy elkezd szárazföldi műveleteket és kisebb inváziót Dél-Libanonban, látszódik, hogy még nem sikerült 3 nap után is, lehet, hogy ez változni fog a következő napokban, hetekben, viszont látszódik, hogy az alap tevékenységükben, ami egy gerilla militáns mozgalomnak a tevékenysége, abban még nagyon jó.
És hát így fog folytatódni tovább a háború, ki tudja meddig. Ennyit tudunk sajnos mondani, nem nagy okosság, ezt már mindenki mondja, meglehetősen lemondóan, de hát abból a képből, amit ön is fölvázolt, ez következik. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma este.
Köszönöm szépen.
Eliez Darús, libanoni magyar politológus, kutató, a Corvinus Egyetem doktori fokozatát szerzett kutatója volt velünk, aki Beirutból jelentkezett be. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.